Na hát Isten hozott mindannyiunkat, mindannyiótokat, akik otthon vagytok az internet előtt, és Isten hozott bennünket is itt. Várok még egy rövid időt, amíg jó néhányan csatlakoztok. Látom, ott már repkednek a szívek. Így van. Lőrinc, Anna Mari. Szervusz, szeretünk. Nagyon Anna Mari. Gyertek nyugodtan, többen csatlakozzatok. Erre Isten hozott, nagyon örülünk neked. Üdvözöljük Lajost, így van, Sisi, szervusz, de jó látni, vagy hát nem látlak, de jó tudni, hogy itt vagy a túloldalon, együtt vagyunk így is. Na hát, itt vagyunk az év elején, szerdán, a mai alkalmunkon, és azt beszélgettük itt, hogy egy új évünk van, egy új évvel indulunk, és tényleg van egy reménység a szívünkbe azért, mert Jézus Krisztus az Úrunk, és ő reményt ad nekünk bőségesen erre az évre. És ma Efézusi levéllel fogunk tovább menni. És hát gondolkodtam ezen, hogy már mikor kezdtük el az Efézusi levelet, valamikor szeptember elején azt hiszem elkezdtük, és még mindig az Efézusi levélbe vagyunk, és rádöbbentem, hogy például a harmadik fejezet teljesen kimaradt, de a negyedikben már belementünk, úgyhogy most a negyedikből folytatjuk, és aztán előbb-utóbb ki is jövünk az Efézusi levélből. De van még néhány fontos téma, amit meg szeretnénk nézni és vizsgálni, és szeretnénk, hogy Isten a szívünkhöz szóljon ebből. Oké, úgyhogy gyertek, csatlakozzatok hozzám, és akik online vagytok, Isten hozott még egyszer benneteket, és az alkalom után lesz egy Zoom közösség, amihez gyertek és csatlakozzatok, és legyünk ott is közösségbe, a Zoomon, és jó tudni, hogy ti is, és hogy mindannyian így együtt lehetünk. Gyertek, Efézus 4-et nézzük meg, a 17. verstől fogjuk nézni, és megvizsgálunk néhány igazságot, amit itt hallunk. Kezdjük egy imával, jó? Drága atyánk, hozzád jövünk hit által, az Úr Jézus Krisztus vérén keresztül, tudva, hogy Te mindannyiunkat befogadtál, elfogadtál, gyermekeiddé tettél, és Atyám, köszönjük, hogy a Te karjaid nyitva vannak számunkra, nekünk adtad a Szent Szellemedet, nekünk adtad a Te igédet, és Uram, imádkozom azért, hogy világosítsd meg a mi szívünknek a szemeit, hogy láthassuk azokat a dolgokat, amelyeket nekünk adtál. És imádkozom azért, hogy Te építs fel bennünket, és hogy felépítesz bennünket, felépíted a gyülekezetet is. Hálásak vagyunk. És szólj ma hozzánk ebből a részből, az Efézusi levélből, és hagyj legyen ennek a Szent Szellem által egy mély hatása, mély munkája a szívünkben. Kérünk téged erre Jézus nevében. Amen. Oké, Efézus 4, 17. verstől. Ezt mondom, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak elméjük hiába valóságában. Értelmükre sötétség borult, és tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége miatt van bennük, akiknek az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, és nyereségvágyból mindenféle tisztátalan dolgot követnek el. Ti azonban nem így tanultátok Krisztust. Ha ugyanőt meghallottátok és benne megtanultátok, hogy van a valóság Jézusban. Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki család kívánságok által megromlott, újuljatok meg szellemben és gondolkozásotokban, és öltözzetek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Oké, megállunk egy kicsit. Nem ez a fő részünk ma, amit meg fogunk vizsgálni, de szeretnék néhány szót ehhez mondani. Arról beszél itt az Úr nekünk, hogy ne járjunk úgy, ahogy a pogányok járnak. És az Efézusi levélben szó volt már korábban a pogányokról, és szó volt arról, hogy mi is pogányok voltunk egykor, és innen jöttünk, de most már mi nem pogányok vagyunk. Pogányokból onnan jöttünk, de nem pogányok vagyunk. Más a mi azonosságunk, más a mi identitásunk, hanem mi már Isten családjához, Isten házanépéhez tartozunk, és éppen ezért más lehet a járásunk. És emlékeztek, mondtuk az Efézusi levél elején, az egyik felosztás az lehet, az amiről Vacsmani is írt egy könyvet, így van, ülni, járni és állni, vagy megállni. Hogy ez a keresztény életben a növekedés, hogy ülünk, ez Efézus 1-től 3. fejezet, mennyei helyeken ülünk, Efézus 1-3, Efézus 2-6, ülünk Krisztusban, ülünk abban az örökségben, amit kaptunk, hogy nagyon fontos, hogy mi hívők meg legyünk alapozva és megalapozódjunk abba, hogy mi az, amit Krisztus megszerzett számunkra a Golgotai kereszt által. Aztán utána járunk. De nem tudjuk járni a keresztény járást, ha nem értjük meg, hogy kik vagyunk. Nem tudjuk járni. Mert akkor az egész járásunk arról szól, hogy megpróbáljuk megalapozni azt, akik vagyunk. Megpróbáljuk bebizonyítani azt, amit akik vagyunk. Így van Máté 4-ben, ami sátánnak a kísértése volt az Úr Jézusnak. Ha te az Isten fia vagy, akkor parancsold, hogy a kövek változzanak kenyérré. És ez a kísértés, ez ott van mindannyiunk, vagy ez a kérdés ott van mindannyiunk számára. Ha te az Isten fia vagy, ez a kérdőjel. És ki van világosan jelentve, Efézus 1-3 fejezetében, hogy igen, én Isten fia vagyok, én Isten gyermeke vagyok. És most a járásom az alapulhat erre. Úgyhogy itt a 4., 5., 6. fejezet a járásunkról, a gyakorlati, hétköznapi, mindennapi életünkről, hogy élünk hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, hogy élünk a családunkban, a házasságunkban, Efézus 5, a gyerekeinkkel, Efézus 6, a munkahelyünkben, Efézus 6, a gyülekezetben, Efézus 4, és Efézus 4. Oké? Tehát azokon a helyeken, ahol éljük, hogy hogyan forgolódunk, és hogy hogyan éljük az életünket, ez a járás. És azt mondja, hogy nem úgy, ahogy a világ, akik nem ismerik Istent, akiknek nincsen reményük, nem úgy, mint a pogányok. Hanem azt mondja itt, hogy fontos, hogy valamit levetkőzzünk, és valamit felöltsünk. Így van, és most nem tudom, nézem itt, hogy milyen ruháink vannak, de lehet, hogy Ádám, lehet, hogy ide tudod hozni a kabátodat, meg az én kabátomat is, kérlek. Jó, tehát van egy régi ruha, amely, köszönöm szépen, most a tiéd lesz a régi ruha, jó? Tehát van egy régi ruha, itt így, a sérumat most ezt el fogja nagyon rombolni. Oké, itt van a régi ruha, a régi koszos ruha, nem a te kabátod, hanem csak a ruha. És itt van a régi koszos ruha, és azt mondja, hogy vetkőzzétek le, itt szó szerint a 22. meg a 24. 25. versben is ezt használja, ezt a levetni és felöltözni. Igazából azt használja, amit az öltözködésnél használnak kifejezést. Levetkőzni valamit, felöltözni valamit. Mivel már új teremtések vagyunk, ezért levetkőzhetjük a régi élet szerinti óembert, és felöltözhetjük az új embert, felöltözhetjük az új embert, ami Isten igazságában és szentségében teremtetett. Ez valami, amit megtehetünk. Valami, ami nem egy erőfeszítés, hanem ez hit által történik. Hogy hit által elfogadom azt, hogy én egy új teremtés vagyok. Én már nem az vagyok, aki rég voltam, én egy vadonatúj ember vagyok. És én nyugodtan levehetem azt a régi, hát a régi rongyot, a régi koszos rongyot, nyugodtan levetkőzhetem, és azokat a cselekedeteket, amik ehhez kötődnek, levehetem, mert ezek már nem hozzám tartoznak. Nem hozzám tartoznak. Erről volt szó, köszönöm szépen, erről volt szó vasárnap is, hogy amikor emlékeztek, azt mondtuk Róma 8.12-ben, hogy a bűn, hogy többé nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint járjunk. Így van, amikor a házi úr vagy a főbérlő kopogtat, és a főbérlő azt mondja, hogy fizess. És lehet, hogy 30 éven keresztül minden hónapban fizettem, de most a nagybácsim, a gazdag nagybácsim megvásárolta számomra azt a házat, amiben eddig albérletben laktam, és most már nekem nem kell fizetnem. De a 30 év után is kopogtat minden hónapban a főbérlő, és azt mondja, hogy fizess, de én már nem tartozok neki, én már nem hozzátartozok, már nem vagyok az ő hatalma alatt, már nem vagyok az ő tekintélye alatt, mert én új ember vagyok, mindenki van fizetve, és nem tartozok a testnek. Úgyhogy a testi vágyak, a testi kísértései, a test kívánságai, a test bűnei, mint egy pincér jönnek és szolgálják fel a különböző étkeket és italokat, próbálnak jönni gondolatok, érzések mentén, és hozzák, és jönnek, és szolgálnak, és igazából nekem már nem kell ezt elfogadnom. Így van, nem kell, nem tartozok. Én szabad vagyok, mert új azonosságom van. A bűn többé nem szövetségesem. Ez a szövetség megszakadt, mert meghaltam a Krisztussal, és új életet nyertem, és új ember vagyok. Úgyhogy azt mondja, hogy mint a ruhát, hogy vetkőzzük le a régi élet szerint jó embert, és ennek a cselekedeteit, újuljunk meg a 24. versben, azt hiszem, vagy 23. versben, ami értelmünknek, értelmünkben és szellemünkben, és aztán öltözzük fel, 23. versbe, öltözzük fel az új embert, akik vagyunk is. Oké? Tehát ez egy kiegészítő írásrész, az Kolossé 3-ban van, ahol már múlt időben mondja ezt, mert levetkőztétek az óembert, és felöltöztétek az újat. Ezek vagytok valójában. És ez nagyon-nagyon fontos. Mert ha azt gondolom magamról, hogy én egy rongyos, koszos, undorító, tisztátalan, rohadt, rohadó, bűnös vagyok, akkor, mikor jönnek azok a koszos, rohadó kísértések, akkor könnyen igent fogok mondani. Mert hát igen, én ilyen vagyok. De ha úgy gondolkodok magamról, hogy én szent, én igaz, én Istenhez illő vagyok, méltóvá lettem téve. Tudod, annyira igaz vagyok, mint Jézus Krisztus. És hogyha így gondolkodom, megújulok a gondolkodásomba, megújulok az értelmembe és a szellemembe, akkor, mikor jönnek ezek, akkor sokkal könnyebben fogom tudni azt mondani, hogy de hát ez nem én vagyok. De ez nem én vagyok. Azt mondja, hogy kicsivel később, hogy semmi rothad beszéd a szátokból ki ne származzon. Így van? Rothadó beszéd. Ez olyan, mint egy rothadt alma. Jó, voltál már egy rothadt krumpli? Voltál már így otthon? Hogy benyúltál a spájzba, bementél, és piszkálgattál ott a krumplik közt, de jött olyan büdös szag, olyan büdös, hogy? Büdös illat, vagy szag. És ott van egy rothadt krumpli. És kiveszed, és még ilyen lé is folyik belőle. Levedzik. És ilyennek vagyunk, amikor olyan dolgok jönnek a szánkból, amik nem építőek. Nem kegyelmet szolgálnak. Efézus 4:29-ben, hogy semmi rothadt beszéd a szátokból ki ne származzék. Csak ami hasznos, építő, kegyelmet szolgál a hallgatóságnak. Vagy Efézus 5-ben azt mondja, hogy ami illik hozzánk, az a hálaadás. Ha látom, hogy ki vagyok a Krisztusban, akkor sokkal inkább csak meg tudok abban állni, hogy ez illik hozzám, ez illik egy vérem megváltott, megtisztított gyermekéhez, Istennek, akinek örök biztonságban van, akinek megvan az az ígéret, hogy minden a javára van, bármi is történik vele, bármilyen időszakon megyünk is keresztül, legyen ez a pandémia, vagy bármi, Isten, még ha most nem is látom, mindent a javamra fog fordítani, mert Isten gyermeke vagyok. És illik hozzám a járásomban, a mindennapi életemben a hálaadás, a hálaadásnak a szelleme. Úgyhogy ez egy kulcs, hogy értsem, hogy új teremtés vagyok. És aztán nézzük meg a következő verseket, mert szeretnék egy kicsit többet beszélni ezekről. Kifejezetten egy dologról. Azért vessétek el a 25. vers, a hazugságot. Mondjon mindenki igazat fele barátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk. Itt levetjük egyébként, azt mondja a magyar, hogy vessétek el, de igazából ugyanaz a szó van, vessétek le, mint egy ruhát, a hazugságot. Indiába, akik elmentek, annó misszionárusok, vagy a úgymond különböző pogány népekhez, azzal szembesültek, hogy teljesen normális az, hogy nem az igazat mondja valaki, hogy hazudik. És itt a hívők a pogány háttérből tértek meg, és normális volt, hogy hazudik. És ez a mi kultúránkban is. Könnyen normális lehet, hogy csak nem az igazat mondom, mert védeni akarom magam. És azt mondja, hogy vessétek le a hazugságot, szóljatok igazságot, ki a fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. És itt már beszél a gyülekezeti életről, a járásunkban, hogy van egy mély kapcsolat egymás közt. Még akkor is, ha nincs még kapcsolat, mélyen össze vagyunk kötve egymással. És hogy szóljunk igazságot, mert mélyen össze vagyunk kötve egymással. És a következő versekben is még egy részletnék intén, nem akarom, hogy hosszú legyen a tanítás ma, de a következő versekben A gyülekezeti életről van szó, kapcsolatokról. És hogy mondjam ezt, hogy olyan könnyen a szellemiséget individualizáljuk, mert egy ilyen korban élünk, hogy én szellemi vagyok, én jól érzem magam abban, hogy én szellemi vagyok, ott vagyok a szobámban, nyilván most túl sok helyen nem tudunk lenni, tehát ez most nem egy kritika a mostani helyzetünkre nézve, de ott vagyok a szobámban, az életemben, én szellemi vagyok, és ez a legfontosabb, hogy én szellemi vagyok. De ez az egész egy nagyon önközpontú dolog. Itt azt látjuk, hogy a szellemiség az nagyon is kötődik a kapcsolatokhoz. Hogy igazából a szellemiség megnyilvánulása a kapcsolatokban van. Vagy 1 Korintus 13, ahogy azt mondja, hogy ha nem szeretek, akkor senki vagyok. Lehet, hogy azt gondolom, hogy nagyon szellemi ember vagyok, de ha nem szeretek, akkor senki vagyok. És a szellemiség az nagyon is a gyülekezetben, a kapcsolatokban megnyilván, és nem csak gyülekezeti kapcsolatokban, de itt sokszor erről van szó, mert nem én rólam szól. Ez az egész keresztény élet nem én rólam szól, hanem ez az egész keresztény élet Krisztusról szól, és másokról szól. És még amikor Pál apostol Filippi 2-ben kibontja azt a csodálatos krisztológiai témát, így van a kenózis, a megüresítés tanát, és végigmegy egy csodálatos krisztológiai írásrész az. Igazából egy okból megy végig, hogy azt mutassa és tanítsa a filippi belieknek, hogy ez az alázat, ez a hozzáállás legyen bennetek. Hogy eképpen szolgáljátok ti is egymást. Ahogyan Krisztus megüresítette magát, ti is eképpen üresítsétek meg, és ne pozíciók után hagyjátok, hanem szolgáljátok egymást. Tehát a Szentírás, az írás nagyon sokszor gyakorlati, és kapcsolatokról szól. Kapcsolatokban nyilvánul meg. Oké, úgyhogy 26. vers azt mondja, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. Oké, ezzel a két verssel szeretném így befejezni, egy kicsit beszeretnék erről beszélni, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a haragotokkal, és az ördögnek se adjatok egy talpalatnyi helyet sem. És ez is így a kapcsolatokról, így van, mert hol tudunk haragudni? A kapcsolatainkban. A gyülekezet egy ámulatos hely arra, hogy haragudjunk. És úgy szintén a család, a házasság egy ámulatos hely, hogy haragudjunk. A család egy ámulatos hely, hogy haragudjon. A gyülekezet, mert emberek vannak. Mert csalódást okoznak. Mert mondanak olyat, ami bánt, vagy tesznek olyat, amivel lehet, hogy neglektálnak engem. És ez haragot hoz. Oké? Otthon van egy ilyen könyvünk, aminek az a címe, hogy a dühöngő ifjak. Nem tudom, hogy ismeritek-e, a dühöngő ifjak. Ilyen gyereknevelésről szól. És ott van, és persze a nagylányunk látja, hogy ott van, és tudja, hogy ez róla szól, a dühöngő ifjak. És ez a könyv beszél arról, hogy milyen sokszor haragszunk. És ez nem egy rossz dolog. Oké? Tehát a harag nem bűn feltétlen önmagában. Ez csak egy érzelmi reakció. Valami rosszul érintett. valami rosszul esett, valami megbántott. Nem így terveztem valamit, és most keresztül lettek húzva a számításaim, és ezért van bennem egy valamilyen harag. Oké, van bennem valamilyen harag, egy reakció. De vezethet bűnre, mert azt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Mert amikor aztán kimondok dolgokat haragban, akkor az bűnre vezethet. Teszek valamit haragban, az bűnre vezethet. És vezethet bűnre olyan módon is, ha a haragomat táplálom, vagy melengetem, vagy dédelgetem. Oké, és csak hagyj beszéljek egy picit erről. Mert olyan könnyen lehetünk, beleeshetünk abba a csapdába, és az ördögnek ez egy csapdája, hogy a haragunkat dédelgetjük, melengetjük, mint egy kisbabát. Megszoptatjuk. Megpusz. Ott van. És eltelik egy nap, és két nap, és három nap, és négy nap, és még mindig ott van a haragunk. Tápláljuk. Aztán lehet, hogy eltelik egy hónap, három hónap, egy év, két év, három év, és ez már bőségesen, ez már bűn, így van, ott van a harag, és most adok helyet az ördögnek az életembe. Oké, és ez egy jó téma, hogy az ördög, oké, arról volt szó korábban, Efézus 1-ben, hogy Jézus legyőzte az ördögöt, így van? És a feltámadásában messze felette van az ördög felett, és mi hívők Krisztusban, az egyház részeként, messze felette vagyunk az ördög felett. Az ördög le van győzve. De az ördög furfangos. Az ördög keres réseket, keres az életünkben olyan helyeket, ahova beteheti a kezét, a patáját, a lábát, és ahol elkezdhet kiépíteni dolgokat. Igazából egy talpalatnyi helyet keres. Itt, amikor azt mondja, hogy az ördögnek ne adjatok helyet, a görög szó toposz. Toposz. Így van, hogyha földrajz órán voltál, és volt topográfia, akkor az az. És volt vaktérkép, így van. Meg kellett a helyet találni. Ez egy hely, ez egy talpalatnyi hely. Az ördögnek elég egy talpalatnyi hely, és hogyha a talpalatnyi helyre be tudja tenni a lábát az ördög, akkor ott elkezdhet kiépíteni valamit, és elkezdhet kiépíteni egy erődítményt. Erődítményt. Így van? Tehát először bejön, ott van a harag. Nem kezelem a haragomat, hanem dédelgetem, vagy melengetem. Elkezdek, figyelj, elkezdek neheztelni valakire. Így van? A szívemben neheztelek rá, és ott van Marcsi, és Marcsira neheztelek, vagy Ádámra neheztelek, és nem tudom kiverni a fejemből, lehet, hogy beszélgetek Csillával, és felhozom, hogy Marcsi mit tett, vagy mit mondott, és táplálom, és dédelgetem, és van egy neheztelésem. Ez így van? Ez Magyarországon így van? Én azt gondolom, hogy Magyarországon, biztos, hogy máshol is, de Magyarországon mi egy, és alapvetően egy haragtartó, ha belenézünk családokba, ha belenézünk nagy családokba, akkor nagyon hétköznapi az, hogy mindenki tartogat valamit a másik ellen. Őrizget, neheztel, számolgat. Évek és évtizedeken keresztül a másik mulasztását, gyengeségét, hibáját, bűnét, azt melengeti. És aztán bekerülünk a gyülekezetbe, és úgy járhatunk, mint a pogányok, és elkezdjük a strigulán húzogatni, azt, hogy ki mit tett, és hogy milyen mulasztások történtek. És annak fényében, ahogy most vagyunk gyülekezetként, azzal a nehézségen, amin keresztül mentünk, ez egy különösen fontos téma, amit lehet, hogy érdemes máskor is elővennünk, mert Isten szeretne ebből megszabadítani bennünket. Szeretne felszabadítani bennünket. Szeretne szabadjára engedni bennünket, hogy szabadok legyünk, mint a madár, és ne legyünk benne a neheztelésnek, a haragnak, a neheztelésnek, és a keserűségnek a fogságába. Ezek súlyos fogságok, és ezek szellemi erődítményé válnak, amelyek tönkre tesznek életet és életeket. És nem szeretnénk. Nem szeretnénk, hogy ez történjen a gyülekezetünkben. Nem szeretnénk, hogy ez történjen az egyéni életünkben. Nem kell úgy járnunk, mint ahogy a pogányok járnak, ahol éveken vagy évtizedeken keresztül megvannak ezek a családi ellentétek és családi áskálódások, vagy nagyon sokszor aztán falak, és nem találkozunk csak temetéskor, vagy valami, és hatalmas nagy távolságok vannak. Miért? Azért, mert nincs egy megoldás. Nincs egy híd. Nincs egy híd. Figyeljetek! Legyünk híd emberek. Híd emberek. És ne falakat építő emberek. De ez úgy tud történni, hogy a mi szívünkben kellenek ezek a falak lerombolódni. A mi szívünkben kell ezeket igazából felismerni. És nyugodtan le is vetkőzhetjük. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy nyugodtan. Mert ezek helyet adnak, talpalanyi helyet adnak az ördögnek. Harag, utána neheztelés, és hogyha ezt is tovább melengetem, akkor keserűség. Így van a keserűség, és egy keserű ember leszek. Nem tudok bátorítani, nem tudok építeni, nem tudok édes lenni, nem tudok kedves lenni, hanem keserű vagyok bármivel kapcsolatosan. És ebbe benne lehet aztán kritika, negativitás, cinizmus. Figyeljetek, ma Magyarországon nagyon sok középkorú férfi cinikus, így van? Tehát beszélsz vele, bármiről mondasz egy jó dolgot. És a cinizmus az az, hogy azért az nem úgy van. Ez nem. Ez az egész csak a pénz miatt. Nem tudják elképzelni, hogy valakinek jó motivációja van, vagy a szeretetből csinál valamit. Megkérdőjelezik a motivációt, és cinikus. De nekünk nem kell úgy járnunk, mint a pogányok. Nekünk nem kell gyanakvónak, vagy bizalmatlannak lennünk egymással. Hát az élő Isten szelleme van bennünk, ő munkálkodik bennünk, és lehet, hogy elbuktál, mert én is buktam egyébként, és csak úgy, ahogy én új esélyt kaptam bőségesen, rengetegszer kegyelmet és megbocsátást, ez jár neked is. De hogyha nem figyelünk erre, akkor tudatlanul is talpalatnyi helyet adunk az ördögnek, ahol egy erődítményt fog felépíteni. És azt olvassuk János 10:10-ben, hogy a tolvaj azért jött, hogy lopjon, hogy öljön és hogy pusztítson. Hogy Sátán ki akarja rabolni az életünket, ki akarja rabolni a gyülekezetünket, egy közösségeket, keresztény közösségeket, és lopni akar, és ezt használja. Nagyon sokszor a meg nem bocsátás által. A meg nem bocsátás által. Mert igazából, ha belegondolsz ezt az egészet, A megbocsátás csodája oldja fel. A megbocsátás csodája. Mikor már nincs más megoldás, körbejártad a témát, már megpróbáltad itt megoldani minden oldalról, hogy tudod feloldani? Ez egy csoda, a megbocsátás, ez egy csoda. A mennyből jövő csoda, a megbocsátás. Először felém, és aztán rajtam keresztül mások felé. És ez az, amit ami illik hozzánk, megbocsátottakhoz. Úgyhogy fejezzük be a 32. verse, és talán jövő héten még megnézzük ezeket a verseket, ha adja az Úr, hogy ellenkezőleg legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ó, milyen nagyszerű, mikor nem harag, neheztelés, keserűség, falak, gyanakvás, kritika, cinizmus van, hanem helyette nézd, egymáshoz jóságosak vagyunk, irgalmasok vagyunk, megbocsátunk egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ja, Isten, adja ezeket a hidakat nekünk. Ezek a hidak már megvannak. Jó? Tehát ezeket a hidakat megkaptuk. Megkaptuk az első hidat, az ő tőle jövő híd, vagy az ő hozzá való híd, az megvan, mert az ő gyermeké vagyunk. És most megkaptuk a hidakat egymáshoz, hogy megbocsátunk egymásnak, és hogy és ezt nagyon komolyan kell vennünk, mert ez az ördögnek a csapdája. Ez az ördögnek a csapdája, ami olyan ártatlannak tűnik. Nem tűnik olyan óriási nagy bűnnek a neheztelés, a harag, ami ott marad. De igazából egy szellemi erődítményé válik, ami aztán az ördög munkáját építi fel az életemben, a közösségemben, a kapcsolataimban. És a megbocsátás az egy áram, egy folyó felülről jön, és ő megbocsátott nekem, és én pedig megbocsátok neked. És két különböző dologról van szó, vagy lehet szó. Ugye az egyik a megbocsátás, a másik a megbékélés. Így van? Tehát Csillának Isten arra hív, hogy bocsássak meg neki. Így van, hogyha vétkezett ellenem, vagy bármi, bocsássak meg neki. Ez mindig egyoldalú a megbocsátás. Ez mindig egyoldalú. Ez nem függ ő tőle. Ahogyan Krisztusban Isten megbocsátott nekem, én bocsássak meg neki, megkaptam ezt a hidat. Oké? De a megbékélés az mindig kétoldalú. Így van? Tehát az, hogy újból élvezhessük azt a közösséget, az kétoldalú. Mert azt mondja az írás, hogy legyetek békében minden emberrel, amennyire tudtok, és van, hogy a másik ember nem kész arra, hogy egy kapcsolata legyen velem. Megpróbál megbékélni, de nem kész rá. Oké? De erre vagyunk hívva, hogy Krisztusnak a szívét leplezzük le, és tükrözzük, és figyeljetek, hagyj fejezem be ezzel, hogy legyen a gyülekezetünk az a hely, ami bővölködik megbocsátásba. Hagy legyen az a hely, ahol így bő kézzel adjuk a jóságot. Legyetek egymáshoz jóságosak, kedvesek, irgalmasok, megbocsátván egymásnak. Hagy legyen az a hely, ahol szolgálatkészek vagyunk azért, mert Isten annyira szolgálatkész volt felénk, gondolj bele, hogy Krisztus felgyűrte az ingúját, és lejött a földre. Ő nem várta, hogy mi felmenjünk hozzá, ő lejött, szolgálatkész. A kereszten ott van, ő szolgálatkész. Tudod, mi az a szolgálatkész? Szolgálatkészség az azt jelenti, hogy én hamarabb lépek, mint te. Hogyha van köztünk egy konfliktus, és erről is beszélhetnénk valamikor, lehet, hogy jövő héten, ahogy az Úr, hogy ha van köztünk egy konfliktus, én szeretnék hamarabb lépni. Nem. Majd, ha jön, addig nem, oda se nézek. Ott kint ülök a verandán, kint ülök, ott jön, hopp, el is fordulok. Majd meglátom, hogy oda akar jönni, gyülekezetbe. Oda akar jönni hozzám, majd, ha jön. Ezt értjük, de ne járjatok úgy, mint a pogányok. Ez büszkeség. Mi lett volna, ha Isten ezt csinálja? Majd, ha eleget könyörögnek, majd, ha eleget síránkoznak, ha már eléggé megbánták a bűneiket, akkor majd eljövök, és meghalok. Nem. Isten szolgálatkész. Isten szolgálatkész. Ő először jött. És ezt jelenti a keresztény élet. Ezt jelenti Krisztusi élet. Ezt jelenti a szellemi élet. Hogy én szeretnék szolgálatkészebb lenni, hát, mint te, ez rosszul hangzik. Tehát nem versengünk ebbe. De hogy én vágyok arra, függetlenül tőled, hogy én szolgálatkész legyek. Miért? Mert ez Krisztus természete bennem. Ez a Szent Szellem bennem. A Szent Szellem bennem ilyen. Ez vagyok én valójában. Ez illik hozzám. És amikor van köztünk valami, akkor szeretnék én lenni az első. És az egyik testvére volt egy ütközésünk, egy ütközésem. Hát neki velem, meg én nekem ő vele. És így az ősz folyamán, és... Hát ott volt így a szívembe, mit csinált ő, mit mondott ő, és aztán ott szép lassan, nem 24 óra alatt, de szép lassan, ott volt bennem, hogy oké, oda kell menni, menjek hozzá, és kell, hogy beszéljek vele. Kell, szükség van erre a hídra, mert ha várok, még nagyobb lesz a fal. Még nagyobb lesz a fal. És azt hiszem, hogy Isten már kimunkálta a szívembe a megbocsátást. Nem volt, tehát az már megtörtént, de oda tudtam menni hozzá, és azt mondani, figyelj, beszéljünk. És ezek annyira csodálatos dolgok. Ez az evangélium gyakorlatban. Ez az evangélium gyakorlatban. És Isten erre hív bennünket. És tudod, amikor egy kapcsolatban van egy konfliktus, ez nagyon fájdalmas lehet, nagyon nehéz lehet. A kapcsolat ezen a szinten volt, így van? Van egy konfliktus, és ide kerül. Így mutatom, hogy még lehessen látni a képernyőn. Itt ide kerül. Itt volt, és ide kerül. És aztán van egy ilyen hídépítés, és van egy beszélgetés, és van megbocsátás, és van megbékélés, és aztán a kapcsolat ide kerül. Így van? Tehát abszolút ide került ez a kapcsolat. Mert szívtől szívig egymás szemébe néztünk, és azt tudtuk mondani, hogy tudod, kérlek, bocsáss meg, és meg tudtuk hallgatni egymást, és találkozott a szívünk egymással. És ez fontos, ez Istennek a terve. Isten nem az a terve, hogy ne legyen konfliktus köztünk, soha. Ilyen nincsen. Hanem az a terve, hogy tudjuk, hogy mit tegyünk ezzel. És hogy ott legyen az ő jelleme bennünk, ahogy lelepleződik szolgálatkészségbe, megbocsátásba, kedvességbe, irgalomba és szeretetbe. Oké, úgyhogy a gyülekezetünket töltsük meg ezzel a következő hónapokban, a következő években, azért, mert ez egy olyan terület, amit szerintem különösen akar nekünk az Úr tanítani. Amen? Amen. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, hogy a Te igédnek tanácsa van, mondani valója. És Úr Jézus, köszönjük, hogy a Te igéd szolgálta felénk ezt a csodálatos igazságot és témát. És Uram, meg is töri a szívemet ez a téma, mert úgy érzékelem, hogy a Te Szent Szellemed erről sokkal világosabban és nyilvánvalóbban kíván bennünket tanítani. És Uram, csak imádkozom azért, hogy egy olyan gyülekezetté, olyan emberekké válhassunk, akik nem keserűek, nem neheztelünk, hanem bőségesen megbocsátunk. És ennek az örömét és a szabadságát bőségesen tapasztaljuk az életünkben és a gyülekezetünkben. Köszönjük, hogy ennek Te vagy az alfája és az omegája. Köszönjük, hogy a Golgotai kereszt az a forrás, ahonnan mindez buzog elő. És köszönjük, hogy ez a forrás egy széles folyóvá lett. Szeretnénk ebben a folyóban járni és élni. Köszönjük neked Jézus nevében. Amen. Amen. Na hát, sziasztok mindazoknak, akik online velünk vagytok. Mielőtt még kikapcsolom a készülékemet, szeretném azt mondani, hogy a belső csoportban tudjátok látni a múlt hónapnak az adakozását és az összegeket, amit szeretnénk elérni, és amit adakozásból összejött a gyülekezetünkben, közösségünkben. Nézzétek meg bátran, és új hónapunk is van, úgyhogy továbbra is jól lehet. Hát ilyen fél hibrid módon összejövünk, de továbbra is felajánlásodat, tizededet, adakozásodat tudod küldeni utalással, átutalással, és úgy szintén mind szerdán, mind vasárnap most már kint vannak a kosarak, és készpénzzel is. Oké, úgyhogy lesz Zoom közösségünk is, gyertek a Zoom közösségre, beszélgessünk, legyünk közösségbe, Isten áldjon titeket, sziasztok!